Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. 170 éve született Csontváry Koszka Tivadar az évfordulót közös kiállítással ünnepli a Szép Művészeti Múzeum és a Pécsi Janus Pannonius Múzeum. A tárlatról Imre Júlia készített összefoglalót.
1963-ban a Szép Művészeti Múzeumban nyílt meg Csontváry Koszka Tivadar első életmű kiállítása. Azóta eltelt 60 év, a festő géniusz születésének 170. évfordulója alkalmából pedig idén újra a Szép Művészeti ad helyet a grandiózus képeknek, mondta az Inforádiónak Bán László, a múzeum főigazgatója.
Csontváry kiállt egy ilyen kiállító tér után, hiszen az óriás képei azok egy kisebb tér agyonnyomja őket, illetve nem lehet azt a grandiozitást igazán élvezni, mint a szép műterei megadnak.
A napokban nyíló tárlat egy múzeumi együttműködés keretében valósul meg. Csontváry nagy műveit ezért most először láthatjuk egy helyen, hívta fel a figyelmet Bán László.
Ebben a két gyűjteményben van az összes fontos, igazán jelentős nagy Csontváry kép, és ez igazából itt Pest és Pécsre kell leutazni, aki a Csontváry évet szeretné, ha ezt a két gyűjteményt látta, akkor azt kell mondani, hogy a Csontváry életmű gerincét és tulajdonképpen valamennyi jelentős művét látta, de együtt nagyon ritkán szerepelnek a képek.
A főigazgató szerint Csontváry népszerűsége itthon töretlen, nemzetközi elismertsége viszont még várat magára. Ez a festő óriás különbségével is magyarázható.
Pont azért, amiért ilyen nagyra értékeljük az ő életművét, pont az nehezíti az elismertséget, hogy nem tartozik egyik nagy irányzathoz sem, nem hogy az európai fősodorhoz. Tehát nem besorolható. Itt valóban az a recepció hiányzik, most egyszer szó, hogy a mi szemünkkel lássák.
Az emlékkiállításon több mint 40 Csontváry képet csodálhatunk meg. Április 14-től július 16-ig a Budapesti Szépművészeti Múzeumban, majd augusztustól 3 hónapon át az idén 50 éves Pécsi Csontváry Múzeumban.
1983. április 15-én hunyt el I. és Gyula. Halálának 40. évfordulójára emlékezik legfrissebb számában az Országút. A Művészeti Tudományos Közéleti Magazinban I. és Gyula lányának írása mellett az író-költő eddig kiadatlan versei közül is megjelenik egy ciklus. Felidézik az Acél Györggyel, a Kádár korszak kulturális életének egyik legfőbb ideológusával folytatott rendszeres vacsoráit is. A továbbiakról Rónai Balázs Zoltánt, az Országút szépirodalmi rovat vezetőjét hallják.
Ezek szerkesztett részletek a szerző Kodolányi Gyula életút interjújából, aminek a Világfa ágain a címe. Ennek a cikknek a legfontosabb üzenete az, hogy I. és Gyula bár a múlt rendszerben tevékenykedett, de egy megtartó erővel bírt, illetve egyfajta védőernyőként is működött. Ő volt egy olyan személyiség, aki az akkoriban ezen a cikkben is szerepel, hogy mivel nem volt demokratikusan megválasztott érdekképviselet, ezért bizonyos prominens személyeket tekintett annak a hatalom, például Acél is, és ezért rendkívül nagy fontossággal bírt például I. és Gyula, és az ő mondjuk úgy politikai kapcsolatai, annak érdekében, hogy itt az akkoriban szereplő írók és gondolatok tudjanak teret kapni, illetve tudjanak létezni. Nyilván világos, hogy azok a viszonyok mások voltak, mint a mostani viszonyok, és abban az időszakban is, hogy legyen értelmezhető, valóban értékes szerzőkből álló magyar irodalom, de ebben I. és Gyula szerepe elvitathatatlan és hatalmas. A 20. századi irodalmunknak egyik legjelentősebb alkotó egyénisége. Munkásságának a lenyomata, a továbbélése az mind a mai napig tapasztal. És mivel, hogy ikonikus versei is léteznek, ezek rendről rendre előkerülnek.
Áprilisban születésnapi koncertre, novemberben a 100 évvel ezelőtti első koncert megismétlésére készül a centenáriumát ünneplő Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Domanics András beszélgetett a zenekar főzeneigazgatójával, Vashegyi Györggyel.
Ez az első olyan évad, amelybe én viszonylag frissen érkezett főzenei igazgatóként beleszólással bírtam. Ennek az évadnak is nagyon sok eleme már készen volt, pontosan azért, hiszen a 100 év az nagyon sok mindent meghatároz. Ez a jubileumi koncert, amely április 17-én lesz a MÜPÁ-ban, ennek a második felének leszek én a karmester, és az első félidő dirigálására pedig nagyon örülünk, hogy Kovács János karnagy úr, akit nagyon sokra tartok, vállalta ennek a koncertnek az első felét, és ennek a műsora Bartók, Liszt és Brahms szerintem elég jól példázza azt az arculatot, amelyet ez a zenekar magáinak fal. Nagy öröm számunkra, hogy a Cantata Profana előadásában a Nemzeti Énekkar is közreműködik. A jövő évad pedig a 23-24-es évad. Ez az első olyan évad, amelynek a összeállításában már nekem is volt részem. Itt megtartottuk jelentős részben az eddigi bérletstruktúrákat, de például egy új elem, hogy egy opera bérletet indítunk, nem is csak koncertszerű operákkal. A MÜPÁ-val való minél hangsúlyosabb együttműködés nagyon fontos eleme ennek az új évadnak. A bécsi klasszikus sorozat elindítása Mozart Haydn műveire alapoz elsősorban, ez egyfajta zenekar építés is, tehát egy olyan fajta koncepciózus munkának a kezdete, amely azt hiszem eddig még elég kellő hangsúlya nem volt jelen ennek a fantasztikus együttesnek az életében, és hát nyilvánvalóan én az eddigi szakmai életutam miatt ebben talán többet tudok segíteni, mint más, és ugyanakkor nagyon sok izgalmas feladat áll előttünk. Most azon dolgozunk, hogy a 24-25-ös évad, tehát az ezt követő évadnak a bejelentésére ne kelljen egy évet várni mostantól.
Van egy plakátkampányuk a zenészekkel. Említette ön is, hogy például a kamarazenét is szeretnék egy picit hangsúlyosabbá tenni. Személyesebb lesz a zenekar?
Arról van szó, hogy fantasztikus művészek alkotják ezt a zenekart, egyénenként is nagyon kimagasló zenészek, akiknek érdemes minél jobban kijönniük a fényre, ha szabad ezt így fogalmaznom, tehát az egyéni kvalitásaikat is megmutatni. Ugyanakkor egy zenekar elsősorban zenekarként kell, hogy működjön, csak hát mit nevezünk zenekarnak, ha belegondolunk abban, hogy Joseph Haydn Eszterházai zenekar, amelyet Fényes Miklós uralkodás alatt működtetett, ez 8 vonós játékosból állt. 3 primből, 2 szekundból, 1 brácsa, 1 cselló, 1 bőgőből. Ez volt a szimfonikus vonóskar 8 főből. Ma egy átlagos kamarazenekar is kétszerese ennek létszámban. Tehát nagyon át kell gondolni, hogy tulajdonképpen hova nyúlnak vissza ennek a szimfonikus zenekari játékmódnak a gyökerei, és ebből azt hiszem a zenetörténeti összkép kialakításával nagyon sok ötlet levonható. Szeretnénk azt például, hogy ez a zenekar rendszeresebben játszon kisebb formációkban is.
Szorosabb együttműködés a MÜPÁ-val a gyakorlatban mit jelent majd?
Gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyon szeretnénk összehangolni a tevékenységünket. Ennek az első lépése ez az operabérlet, amelynek az egyik előadását már a MÜPÁ-val közösen csináljuk. Ezt szeretnénk a következő évadokban fokozni. Ifjúsági hangversenyek, tehát a művészettel nevelés, a zenével nevelése az ifjúságnak az egy létkérdés, nagyon-nagyon fontos, és ebben, hogyha összehangoljuk a erőinket, akkor ezen a téren sikeresebbek lehetünk az eddiginél, és hát az együttműködés az vonatkozik természetesen a tisztán állami fenntartású magyar az egyéb zenekarokra, mint például a Koncertó Budapest, Szent István filharmonikusok, akiknek a vezető karmesterét egyébként pont erre a Dohnányi Bartók Kodály koncertre, ahol a 100 évvel ezelőtti koncertet napra megismételjük, a Pesti Vigadóbeli koncertet. Ennek a koncertnek megnyertünk rajtam kívül 2 kiváló vendégkarmestert, Záborszki Kálmán és Keller András fogják vezényelni a Dohnányi, illetve a Bartók műveket. Tehát ez is egyfajta olyan együttműködés, természetes együttműködés, amely nagyon fontos, és hát szeretnénk a nemzetközi partnerekkel előbb lépni, ehhez idő kell, el kell kezdeni egy konzekvens munkát, illetve folytatni az eddigieket. Ez a 100 év egy gyönyörű történet, és nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek elsősorban, meg a magyar tehetségnek és kitartásnak, hogy ez a 100 év ilyen szépen sikerült, és hát tele vagyunk ötletekkel és lelkesedéssel a folytatást illetően.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzeneigazgatóját, Vashegyi Györgyöt hallották. Szorosabban együttműködik a jövőben az idén 100 éves Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Művészetek Palotája. Ez első körben talán a gyermekprogramokon látszik majd meg leginkább, mondta az Inforádiónak a MÜPA vezérigazgatója. Domonics András kérdezte K.L. Csabát.
Még a MÜPA megnyitása előttről indul ez az együttműködés, hiszen volt egy próbaidőszak, amikor elkészült az épület, és január 23-án az első koncertet Kocsi Zoltán vezényletével a Nemzeti Filharmonikus Zenekar adta. És hát onnantól kezdődött el egy olyan komoly együttműködés, hogy a ház is próbálta azokat az előnyöket kihasználni, amiket a zenekar itt léte és a kórus itt léte nyújt, illetve a zenekar is, így Kocsi Zoltánnal elkezdtünk gondolkodni, hogy a zenekar profiát, hogy lehet szélesíteni, hiszen az énekkar együtt lép fel, akkor különleges programokat lehet összeállítani. És az zöldművészeti elképzelése az volt, hogy Richard Strauss operáiból mutassunk be minden évben egyet-egyet. Ennek nagyon nagy sikere volt a különleges hangzás élmény miatt, és hát sajnos a halálával ez megszakadt. Amiben együtt működtünk, és amiben még nagyon-nagyon szeretnénk sokkal aktívabbak lenni, az ifjúsági és diákkoncertek területe, hiszen közös feladatunk, hogy ide csábítsuk vagy szeretgessük a következő generációkat, és hát ebben nagyon sokat lépett a MIPA az elmúlt 18 évben, ugye mi is most voltunk 18 évesek március 14-én, és hát szeretnénk még aktívabb partnerként bevonzani ebbe a munkába az NFZ-t.
Ez a gyakorlatban mit jelent majd, mivel lesz szorosabb az együttműködés, mint eddig?
Abban, hogy kihasználjuk ezt a fantasztikus potenciált, amit a zenekar és a kórus nyújt nekünk, hiszen Magyarország egyik vagy a legjobb zenekaráról beszélünk, elképesztő zenekari tagokkal, zenészekkel, akik akár szólistaként, akár kamaraformációként is egy-egy ifjúsági előadáson meg tudnak jelenni, és hát természetesen a kórus ugyanilyen aspektusból. És hát a projektjeink is arról szólnak, hogy használjuk ki ezt a potenciált, amit művészetileg nyújtanak az itteni együttesek, és hát olyan nagyszabású dolgokat is, akár oratóriumokat, operákat közösen tudunk bemutatni, amik ebbe a terembe ugye ide kívánkoznak, hiszen ez a terem lehetőséget ad az ilyen nagyszabású művek bemutatóira is.
Mondhatjuk azt, hogy akkor mostantól házi zenekar lesz?
Hát igazság szerint eddig is házi zenekar volt, csak most még jobban szeretnénk. Azt úgy szokták mondani külföldről, hogy a rezidens zenekar az épületnek, hogy ezt a rezidenséget szeretnénk még jobban aktivizálni az NFZ-ben.
A MIPA vezérigazgatóját, K.L. Csabát hallották. 30 helyszínen 50 programmal, köztük koncertekkel, táncelőadásokkal, színházi produkciókkal, irodalmi, képzőművészeti programokkal és divatbemutatóval várja az érdeklődőket a 43. Budapesti Tavaszi Fesztivál április 20-a és május 2-a között. A rendezvény sorozatról Rozgonyi Ádám kérdezte Faix Csabát, a Budapest Brand ZRT vezérigazgatóját.
Nagyon sok évforduló van ez az idei 43. fesztivál. Itt körülbelül a 43. szám az egyetlen, amelyik nem kerek, de maga a város, a főváros egyesítésének a 150. évfordulóját ünnepeljük idén, illetve 40 éves idén a Katona József Színház, 40 éves a fesztiválzenekar, 20 éves a Gödör Klub, 10 éves a Stereo alkotócsoport, a Ligeti 100 évét tartjuk, illetve Neumann János is 120 éve született, tehát tele vagyunk olyan évfordulóval, ami egy nagyon fontos pont volt akkor, amikor elkezdtük összerakni ennek a fesztiválnak a programját, mert szerettük volna, hogyha a programok valamilyen módon tisztelegnek ezek előtt az alkotók előtt, vagy azoknak a közösségeknek, alkotóközösségének bevonásával készülnek, amelyek most is aktívak, és most is folyamatosan jelen vannak a főváros kulturális életében.
Hogyan néz ki a nyitónapja a fesztiválnak, és onnastól kezdve körülbelül hány helyszínen, hány program lesz, ami mondjuk megtekinthető, bejárható, megismerhető lesz?
A fesztivál április 20-án kezdődik, és egészen május 2-áig tart majd, ez valamivel több, mint egy két hetet jelent. Az első napon a Margit-szigeti Kristály szintérben lesz a fesztiválnak a megnyitója, ahol egy különleges, éppen egyébként a főváros 150. évfordulójára reflektáló kiállítás nyílik. 100 éves volt a főváros, amikor készült egy fa makett, egy elképesztő méretű fa makett a városról. Ez a makett, ez azóta egy raktárban porosodott, és mi most elővettük, felújítottuk, és egyes részeit kiállítjuk ezen a szintéren, de mellé teszünk egy AR, egy augmented reality kiterjesztést is, ahol meg tudjuk mutatni, hogy mi változott a városban azóta, hogy egyes pontokról mit kell tudni, hogy néz ki most a város ezen a digitális layerrel a maketten, illetve a Kristály szintérben lesz emellett a makett mellett egy Binali nevű projekt, ahol felkértünk több mint 50 digitális alkotóművészt, hogy hozzon létre valamilyen digitális installációt, ami ennek a demokrácia és a technológia kreativitás határának az egyenlegéből hoztak létre. Tehát azelőtt azt járja körül, hogy a technológia és a demokrácia milyen értékeket hozott létre, és ezek az alkotások forognak folyamatosan ott a Kristály szintérben, illetőleg még mindig ezen a helyszínen, április 21-től több napon keresztül látható lesz a Flying Data nevű nagyon-nagyon látványos drón előadás, ami egy tulajdonképpen egy ilyen infoshow, egy nagyon unikális módon mutatja meg és rajzol egy digitális portrét a világban lévő egyenlőtlenségekről, és ezt Nina Kov, egy francia-magyar művésznek az alkotásán keresztül ismerhetik meg a látogatók.
Programokra szükség van-e előzetesen regisztrációra?
Azt hiszem, hogy alapvetően érdemes regisztrálni. Vannak olyan események, amelyekre már most szinte alig lehet jegyet kapni. A btf.hu, tehát a Budapesti Tavaszi Fesztivál.hu oldalon minden programot lehet látni, de itt kell tudni egyébként azt, hogy idén megtartjuk a jazz fesztivált is, beemeljük, ahogyan már tavaly is a fesztivál programjába, ahol egészen elképesztően nagy világsztárok vesznek részt, és lépnek fel a jazzfesten, mint például Liz Wright, tehát én azt gondolom, hogy aki érdekel, az mindenképpen menjen és biztosítsa a helyét, mert aztán nem tudjuk, hogy mikor lesz legközelebb lehetőség arra, hogy itt Magyarországon lehessen őt meghallgatni.
Faiksz Csabát, a Budapest-Benz ZRT vezérigazgatóját hallották. Budai Lotti nagysikerű történelmi regényei után az érzékek és érzékszervek világába kalauzolja az olvasót. Az Öt érzék sorozat a 18. században játszódó első kötete, a parfümökön és a parfüm készítésen keresztül mutatja be egy lány sorsát, aki egy férfiak uralt a korban és szakmában bontakoztatja ki tehetségét. A parfümkészítő Illatok című kötet szerzőjével, Budai Lottival, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Szerintem az átlagember elég keveset tud magáról a parfümkészítésről, ha egy személyesebb történetet elmesélhetek. Nekem is úgy jött hozzá kedvem, hogy egy barátnőm révén, aki Dél-Franciaországban él, eljutottam Grazba. Ugye azt tekintik mondjuk így a francia parfümgyártás központjának, vagy szülőhazájának, bár az is egy érdekes történt, hogy hogy jutottak ők odáig. És én akkor fedeztem fel, hogy ez tulajdonképpen egy nőies téma is lehetne, és egyébként szerintem a legtöbb az átlagembernek, olvasónak, tévénézőnek talán a legközelebb élmény a parfümkészítéssel az a Züskind féle parfüm című könyv, illetve film volt, hát, amit általában csak erősebb idegzetek tudnak olvasni vagy végignézni. Én például nem tudtam. És ott merült fel bennem, hogy jó lenne ennek a témának a nőies oldalát is megfogni, mondjuk egy női főszereplővel, és inkább a parfümkészítés, illetve az alkímia, mert ez is szerepet kap a regényben, szépségeivel foglalkozni, már csak azért is, mert azt veszem észre, hogy nagyon sok nőt kezd el érdekelni a illóolajoknak a világa, ugye, ha csak arra gondolunk, hogy az aromaterápiát kezdik most ugye újra és újra felfedezni itt a 21. században. És amit szerintem nagyon kevés ember tud a parfümkészítésről, hogy ez eredendően egy női szakma volt. Ugye az orrok, ugye a parfümkészítésben így hívják azokat a szakembereket, akik mondjuk ugye ennek a mesterségnek az abszolút hallásával bírnak, tehát akik lényegében valamennyi illatot fel tudják idézni, amit életükben szagoltak, illetve azt el is tudják képzelni, hogy ezek hogyan működnének együtt, milyen új illatot alkotnának a keverékek. Ezek is ma is főleg azért férfiak ebben a szakmában, de mondjuk fokozatosan foglalják vissza azért mondjuk így a nők, és azért is használom a visszafoglalás szót, mert például a bibliai időkben nagyon valószínű, hogy ez egy női mesterség volt.
Nyilván a legtöbbünk az csak használja a parfümöket, és hát nyilván a történetükről pedig keveset tudnak.
Tulajdonképpen nekem az első személyes élmény, amikor egy olyan parfümöt vettem a kezembe, ami tehát nem ipari körülmények között készült, és nem szintetikus anyagokat tartalmaz. Nyilván nem lehetne ma már azt a mennyiségű parfümöt, amit mi itt a világon használunk, illóolajokból előállítani, mert ez fenntarthatatlan lenne ennyi növényt folyamatosan szüretelni, és ugye különböző módokon belőle olajokat nyerni. De azért az egészen más. Tehát abban van azért valami az ember lelkéhez tud szólni, ha egy kicsit lehetek ilyen elvontabb. Tehát például nekem az volt az első ilyen parfüm, amit a kezembe vettem, és később vissza is mentem ebbe a boltba megvenni, hogy ez például önbizalmat tud adni. És ez egy ilyen egészen érdekes tapasztalás volt. Úgyhogy én azért bátorítanék mindenkit, hogyha van módja, akkor ezeket a természetes anyagokból parfümöket is próbálja ki élete során, mert egészen más érzés.
Budai Lottit, a Parfümkészítő Illatok című kötet szerzőjét hallották. Bemutatta legújabb műsorát a Fővárosi Nagy Cirkusz, a Sztyeppe illata, a vadregényes keleti sztyeppék mondákkal és gazdag történelmi hagyományokkal teli világába kalauzolja a közönséget. Imre Júlia kérdezte a részletekről Fekete Pétert, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját.
Ennek az előadásnak lelke van, mondta valaki a premiért követően, ahol is 1400 ember álló tapsa mellett köszöntötték a művészeket, a fellépőket, akiknek a többsége Közép-Ázsiából érkezett. Egy időutazásra szólítja fel, invitálja a közönségét a fővárosi nagycirkusz a nyári időszakban bemutatásra kerülő A sztyeppe illata című darabjában. Egy csapat gyerek keresi, kutatja, hogy miért is van, hogy ők mindig a lóról álmodnak, hogy mindig nyilakról álmodnak, hogy mindig csúzliról álmodnak. És a műsorvezető azt mondja, hogy gyertek, gyerekek, elviszlek benneteket, elviszlek az őseinkhez, elviszük benneteket oda, ahonnan mi elindultunk, Közép-Ázsiába, ahol a sztyeppék népe még egy csomó olyan dolgot csinál, amit mi magunkkal hoztunk onnan.
Ahogyan említette is, a sztyeppei népek kulturális gyökereit ismerhetjük meg, de a cirkuszművészet segítségével ez hogyan valósítható meg?
Hát csupa világszámot vásároltunk, kértünk, kerestünk. Kazah, azerbajdzsáni, mongol művészek lépnek föl, de az elmúlt fél évben azt kerestük, hogy melyek ezeknek az országoknak a legerősebb műsorszámai. És ezek között bizony Monte Carlo-i aranydíjas, fesztiváldíjas produkciók is bemutatásra kerülnek. A magas drót kötélen három ember egymás nyakába állva viszi át az egyik partról a másikat, illetve az üzenetét a másik partra. A Sky Angels produkciója a híres 2017-ben Monte Carlo-ban aranyat nyert produkció, ahol egy szerelmes pár repül fent a levegőbe egymás fogába tartva egymást. Szóval csupa-csupa csoda, mongol lányokból látunk 8 fiatal lány, akik olyan hajlékonyak, hogy hídba lemennek egymás vállára állva, egymás fejére állva, lábbal nyilaznak. Egészen különleges produkciók várnak a nézőkre.
És gondolom akkor a lovaknak is elengedhetetlen szerepük lesz.
Hát csuda vállalkozásba kezdett a fővárosi nagycirkusz, hiszen szeptembertől el akarjuk indítani a lovas akrobata főiskolai képzést, és keressük azokat a fiatalokat, akik majd lovas zsonglőrök, lovas akrobaták, vagy dzsigicá harcosok akarnak lenni. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ahhoz lovakat kellett vásárolnunk. Olyan lovakat, amelyek a manésban tudnak vágtázni, és akik tudják ezeket a trükköket. És Kazasztánból hívtunk olyan lovasokat, akik ezeken a lovakon be tudják mutatni ezeket a dzsigicámokat. Nagyon bízunk benne, hogy ez a nyári időszak, ez jó felkészülés lesz arra, hogy a szeptemberi képzésünkhöz kedvet kapjanak a lovas fiatalok.
És kiknek ajánlja ezt a produkciót? Hiszen a szavai alapján úgy érzem, ez a mostani műsor nem csak a gyerekeknek szól.
A fővárosi nagycirkusz 5 éve már bebizonyította, és a világ erre odafigyel, hogy a cirkusz az nem gyerek műfaj. A cirkusz egy családi műfaj. Az a műfaj, ahol a 2 éves kistesót, a prepubertáskori fiatalt, a szerelmes párt, az apát, az anyát és a nagymamát, meg a nagyit is megszólítja. És ahogy én néztem a közönséget, bizony így álltak fel a csapatok, hogy 3 generáció ült egymás mellett, egymást elcsalták, egymást elhívták a cirkuszba a családtagok, és az a boldogság, hogy minden korosztály jól érzi magát benne. Anyuka is megtalálja maga látnivalóját, apa is érdeklődően figyeli, és a kisrácoknak is van benne izgalom.
Fekete Pétert, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A felelős szerkesztő Ilis László, valamint a szerkesztő Tatár Tíma nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszonthallásra!